Krisztusban szeretett testvéreim, 1897. július 8-án a Líziói Kármelben az alig 24 éves Teréz nővérnek be kellett költöznie a kolostornak a betegszobájába, hogy elkezdődjék az a közel 3 hónapig tartó dráma, amely aztán szeptember 30-án a halálával fejeződött be. Az ápoló nem volt más, mint az édes testvére, aki szintén abban a kolostorban apácáskodott, Genoveva nővér. És Genoveva nővér arra gondolt, hogy milyen lenne, ha ennek az utolsó 3 hónapnak a krónikáját naprakészen lejegyezné, azokat a gondolatokat, elszólásokat, kéréseket, amelyeket a halálba induló kis testvére Terézke mond, hogy később, mint testvérek, ezeken elgondolkozzanak, elmélkedjenek. Valamikor augusztus közepén írta le ezt a gondolatot, ami Terézke ajkáról fakadt, aki örült a halálnak, és örömmel nézte az előkészületeket, amelyeket el akartunk rejteni előle, jegyezte be ebbe a naplóba. És ugyancsak ő írja le, Genoveva nővér, hogy egy délután, egy este fele annyira rosszul volt Teréz, hogy arra gondoltak, hogy még ma éjszaka haza költözik, elköltözik a világból, és ez alkalommal a szomszéd szobába előkészítették azt a szentelt gyertyát, amit majd halottként a kezébe fognak tenni, a szentelt víz tartót és a szentelt víz hintőt. De nem tudták annyira diszkréten tenni ezt a műveletet, hogy a haldokló észre ne vegye, és ezt így örökítette meg Genoveva nővér ezt az eseményt. Utolsó napjainak egyik estén, amikor attól féltünk, hogy nem éri túl az éjszakát, a betegszobával, szomszédos szobába előkészítettük a szentelt gyertyát, a szentelt víztartót és a szentelt vízhintőt. Ő gyanította ezt, és azt kérte, úgy tegyük oda, hogy láthassa. Ezt mondta nekünk. Látjátok ott azt a gyertyát? Amikor a tolvaj elvisz, ezt a gyertyát ti a kezembe teszitek. Eddig az idézet. És amikor ezt olvastam, kedves testvérek, engem nagyon meglepett Líziói kis Szent Teréznek az a mondata, amikor a tolvaj elvisz. Miféle dolog ez, gondoltam magamban akkor ostobán egy szentnek az ajkáról, amikor a tolvaj elvisz. Líziói kis Szent Teréz, akire felnézünk, aki a 33. egyházdoktor, akinek a könyveit, önéletrajzát eleddig 34 nyelvre fordították le, több millió példányszámban jelentek meg, csak aki kézbe veszi, nem tudja letenni, tolvajnak nevezte a halált. És aztán elkezdtem utána nézni a dolognak, mert gondoltam magamban, csak nem lehet az, hogy egy szent badarságot mondjon, bár megtörténhet. És akkor rá kellett döbbennem, kedves testvéreim, hogy Líziói kis Szent Teréz páratlan biblia ismerettel rendelkezett. Ugyan a Líziói Kármelben nem olvasták az Ószövetségi Szentírásnak minden részletét, és ezt érthető is, de az Újszövetségi Szentírás ott volt minden egyes nővérnek az éjjeli szekrényén a cellájában. És azzal, hogy kis Szent Teréz tolvajnak nevezte a halált és a vele kapcsolatos dolgokat, ezzel ismétlem önmagamat, páratlan újszövetségi szentírási ismeretről tett tanúságot. Ugyanis az újszövetségi szentírás pontosan 7 helyen használja a tolvaj megnevezést a halállal, illetve az életből való távozással kapcsolatban. És ha legyen valami fogalmunk erről, engedelmükkel ezt a hét igehelyet testvéreimmel meg is osztom. Első alkalommal Szent Máté evangélium a 24. fejezetében ezt írja, és ezt Jézus mondta, gondoljatok erre, ha a ház ura tudná, melyik órában jön a tolvaj, bizonyára virasztana, és nem engedné betörni a házába. Ugyanezt szerepel Szent Lukásnál is, más szavakkal a 12. fejezetben. Gondoljátok meg, ha tudná a házigazda, melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Péter apostol második levelében, a 3. fejezetben, mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. A Jelenések könyvében két igehely van, a 3. és a 16. fejezetben. Az első, emlékezzél, hogyan kaptad és hallottad, tarts ki mellette és térj meg. Ha nem vigyázol, úgy érkezem, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában leplek meg. És a 16. fejezet 15. versében, íme úgy jövök, mint tolvaj. Boldog, aki víraszt, és vigyáz ruhájára, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét. Eddig 5 volt. Utolsó 2-t viszont hallottuk a mai szentleckében, csak bizonyára, mert nem volt még fölhívva rá a figyelmünk, talán nem ragadt meg a fülünkben. Így hangzik a tesszalonikai levélből. Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. És 2 versen arrébb, de ti testvérek nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára lepjen meg benneteket. Igen, kedves testvérek, ezekkel a gondolatokkal Szent Pál apostol a tesszaloniki híveket akarta éber és felkészült várakozásra serkenteni. És hogy mennyire ezt akarta, onnan is kiderül, hogy így fejezte be figyelmeztetését. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Ébernek és józannak lenni, mert megtörténhet, ahogy hallottuk az evangéliumban, hogy hosszú idő elteltével jön, de egyszer csak mindenki számára eljön az a pillanat, amikor haza kell menni, amikor vissza kell térni, találkoznunk kell az Úrral, a számadásra érkező Jézussal, és számot kell adnunk az életünkről. Bizonyára emlékeznek, az elmúlt vasárnap azt mondottam, hogy az egyházi év utolsó vasárnapjainak az olvasmánya mind a végső dolgokra terelik a figyelmünket. Ez a bevezető itt is érvényes. Ezek a mai olvasmányok is azt akarják a lelkünkre kötni, hogy készüljünk, legyünk éberek, legyünk józanok, folyamatosan készüljünk a nagy számadásra. És a mai vasárnapnak az első olvasmánya, illetve az evangéliumi szakasz egészen pontosan, világosan elmondja azt, hogy miről is kell számot adnunk. A másodikkal kezdem, az evangélium azt mondja, hogy számot kell adnunk talentumainkról. Ki mire kapott képességet, ki mire kapott adottságot, azt kell kamatoztatnia. Azt kell a többiek szolgálatába állítania, nem más egyebet, nem szabad magát átálmodnia egy más létmódban, vagy ahogy Anselm Grün atya fogalmaz, nem szabad elmennie a saját élete mellett. Olyan sok ember ezt tesz, hogy elmegy a saját élete mellett. Nem tud beletörődni abba, hogy ő mi. Pedig ez nem szabad. A saját életünket kell élnünk, és a saját életünkben a talentumainkat kell kamatoztatnunk. Az olvasmány pedig üzeni azt, hogy tegyünk eleget állapotbeli kötelességeinknek. A derékasszonyt megdicséri az ószövetségi szerző, pedig semmi olyat nem tett, amiért dicséretet érdemelne. Azaz asszony egyszerűen csak tette feleségi, anyai, háziasszonyi teendőit becsülettel, elkötelezetten, és ezt a Szentíró megdicséri, mint követendő példát elénk is állítja. Tehát amikor majd hazahívnak, és eljön a tolvaj, és már használjuk Lízjai kis Szent Teréznek a gondolatát, akkor semmi más nem kell tennünk, mint nekem papként beszámolni Istennek arról, hogy kihasználtam-e, felhasználtam-e a kapott talentumokat, és pap voltam-e életemnek minden pillanatában, minden percében. És nyilvánvaló ezt le kell bontani mindazon hivatásokra és szolgálatokra, akik most itt ülnek velem szemben, és hallgatnak engem. Mindenki a saját életállapotában, mindenki a saját képességei szerint. És ahogy tudják, kedves testvérek, én mindig leírom az elmélkedéseimet, mert úgy szeretem, hogy ezek megmaradjanak. És amikor idáig értem az írásban, akkor arra gondoltam, hogy nagyon fontos volna, ha tudnék én, kedves testvéreimnek, egy életbővet példát is felmutatni, amelynek a mentén ugye el lehetne gondolkodni, hogy hogyan is állunk ebben a témában. Aztán felkeltem az íróasztal mellől, és elkezdtem sétálni a szobában, és törtem a fejemet, hogy mi is lehetne az a példa. Valami csak eszembe jut, gondoltam, kértem a Szentlélek Úristent, hogy segítsen. És egyszer csak, sétálva, megakadt a szemem a könyves polcon egy könyvön. De úgy vonzotta a tekintetemet ez a könyv. Oda mentem a könyv, a polcra leemeltem a könyvet, itt van velem. Kinyitottam, én meg sem néztem volt korábban a címét, kinyitottam, és mindjárt az első sor új mellbe vert, hogy ezek azok a pillanatok, amikor az ember tetten éri, megfogja a gondviselő Istennek a kezét. Mert egészen biztos, hogy ő állított fel az íróasztal mellő, és ő ütötte ki majdnem a szememet ezzel a könyvvel, és ennek a könyvnek tudják mi a címe? Életmentő vírasztás, Kerek István emlékkönyv. Jeremiás doktor úr már bólogat. És sokan kellene bólogassanak. Ugyanis pontosan holnap, november 16-án lesz 20 éve annak, hogy Kerek István itt hagyott bennünket Marosvásárhelyeket. Tudják, ki volt ő? Hát ő volt a szív- és észrevészeti klinikának az anesztológusa, a Keresztelő Szent János plébániának a világi gondnoka, világi elnöke, amely tisztséget ma professzor doktor Egyed Imre tölt be, mert ilyen van a plébánosnak, van egy jobb keze, a gondnok, és holnap éppen 20 éve. 5 évvel korábban megemlékeztünk, valaki fölhívta a figyelmet, tudatosan készültünk arra, de én teljesen belefeledkeztem. És a gondviselő Isten nem engedte, hogy elmenjünk, ezen embernek a nagysága, és az évforduló kínálta megemlékezésnek a lehetősége mellett. Amikor meghalt, mindössze 60 éves volt ez az ember. Nem élek vissza testvéreimnek a bízalmával, szeretnék ebből a könyvből pár gondolatot idézni, és ezzel már el is mondok mindent arról az emberről, aki itt hagyta a maga példáját. A maga súlyos-súlyos keresztényi és orvosi példáját. Az első gondolat éppen Sütő Andrástól származik. Kerek István a minőség, a keresztény hit, a klasszikus európaiság és a tolerancia embere volt. E sorok írója, tehát Sütő András, halálszakadékából szabadultan tapasztalta dr. Kerek István lelki nemességét, orvosi hivatásában edzett áldozatkészségét. Ha valakit szemeroncsoltan törött végtagokkal élet és halál határán szállítottak mozog a teherszállító gépmadárral a Kárpátok csúcsai fölött, életmentő erőt jelentett annak a puszta tudata is, hogy az éjszaka poklából kibomló hajnalon ott vírasz mellette az orvos, a jó barát, az együttérzés hatalmát is birtokló Kerek István. Döbbenetesen szép vallomás. A második vallomást azt Komjátszegi doktortól idézem, rövid, de ő egy másik fajta nagyságra mutat rá, holott orvosi nagyságát is elmondja széltében és hosszában ebben a kötetben. Kerek István nem törekedett egyetemi karrierre, az úgynevezett nagy doktori képesítéshez szükséges vizsgákat nem is tette le. Inkább elvégezte a római katolikus teológiát, amely bensőséges, elmélkedő, magába vonuló természetéhez jobban illett, és vívódásaiban megfogalmazott kérdéseire megnyugtató válaszokat adott. Amikor beindult a levelező tagozat, amelynek itt is kirendeltsége volt, Kerek István elvégezte ezt is. Hogy értse a hitét, amelyet buzgón gyakorolt. A Keresztény Szó katolikus havilapban gyönyörű cikkei vannak, ennek az egyik befejező részét idézem 994. novemberi számból. Keresztény életszemléletünk az ad is hozzátartozik, hogy hisszük, a halál csupán átmenet egy másfajta életbe. Miközben életet mentünk és hosszabbítunk, mi orvosok, tudatában vagyunk annak, hogy a leghosszabb földi élet is csak egy pillanat az örökké valósághoz képest. A reanimáció illúziója, hogy a földi élet erőszakos meghosszabbítása győzelem a halál fölött. Az orvos nem élet és halál ura, ő az élők szolgálója. Szerepe nem több és nem is kevesebb, Cirenei Simonénál leveszi a szenvedő ember képében mellette görnyedő Jézusról a keresztet, és elkíséri a Golgotára. Gyönyörű, mély vallomás, kedves testvérek, ez. És ő maga a betegek szentségéről, amelytől annyian óckodnak, és nem értik meg, hogy milyen fontos. Mint orvos, sokszor tapasztaltam, hogy nyugtalan szorongó beteg a szentsége felvétele után megnyugodott, és nem ritkán fizikai állapota is javult. A betegek szentségének egyik hatása a lélek gyógyulásán túlmenően a test gyógyulása, ha Isten is akarja. A ráhagyatkozás Isten akaratára önmagában, önmagam átadása Istennek ennél többet keresztény ember nem is tehet. A beteg mindenképpen megerősítés és a béke és a bátorság kegyelmi ajándékait kapja. Aki igazán szereti családtagját, hozzátartozóját, az mondva csinál kifogásokkal nem akadályozza meg, hogy ezekben a jótéteményekben részesüljön, s főleg nem foszhatja meg őt a legfőbb jótól, az Istennel való együttléttől az örök életben. Így módon tehát nem csak indokolatlan a tavi betegellátással szemben elutasító magatartás, de egyenesen bűnös múlasztás jelent a felebaráti szeretet szellemében. Magam két ízben is részesültem a betegek szentségében, mindkét alkalommal túléltem a kritikus állapotokat, mert Isten úgy akarta, hogy még e világi feladataim teljesítésén munkálkodjam. És lehetne idézni órákonnál, testvérek, azokat a beszédeket, amelyeket a vártemplomban mondott az orvosi végzősök ballagásán. Akármelyik papnak becsületére vált volna az az ige hirdetés, az a tanúságtétel, amit akkor és ott Kerek István elmondott. És befejezésképpen Csató atyát szeretném idézni, aki legalább 4 alkalommal elmesélte nekem, hogy amikor Kerek István hazajött arról a magyarországi útról, és hozta zsebében a halálos ítéletet, amikor megmondták, hogy menthetetlen Rákos, akkor nem hazament a családjához, hanem idejött Csató atyához, megvárta, míg Béla atya befejezte a munkáját, és aztán elkezdtek beszélgetni, és amikor Csató Béla elkezdett sírni, annyira megrendült, akkor Kerek István zsebében a halálos ítélettel megvigasztalta Csató Béla atyát. Ő a mélyen hívő orvos, a hit szerint élő ember. Emlékezzünk rám, a kedves testvérek, mert olyan példát mutatott fel, olyan emberi példát, ami mindannyiunknak járható. Semmi más nem tett, mint talentumait kamatoztatta, és érte állapotbeli kötelességeit. Orvos volt, családapa volt, gondnok volt, mindent teljes mértékben tett, mert nagyon, de nagyon szerette az Istent. És amikor a tolvaj hazavitte, szent meggyőződésem, hogy az örök üdvösséget ajándékozta neki. Kérjük a mindenható Istentől ezt a kegyelmet a magunk számára is. Amen.